Vége az első napnak. Még 9 nap van hátra, hogy gyakoroljanak, hogy szorgalmasan gyakoroljanak. Annak érdekében, hogy itt létük a legjobb eredményeket hozza, nagyon keményen kell dolgozniuk. Szorgalmasan, tevékenyen és türelmesen, ugyanakkor kitartóan és folyamatosan. Saját kemény munkájuk az, amely az itt töltött idő legjobb eredményeit hozza. Reggel 4:30-tól este 9-ig szorgalmasan és folyamatosan kell végezniük a gyakorlást. Természetesen minden este másfél órán át ezeket a Dhamma előadásokat hallhatják. Fontos megérteniük azonban, hogy ezek célja nem intellektuális szórakoztatás, hanem az, hogy megértsék a technikát, megértsék, hogy mi is ez valójában és hogyan kell gyakorolniuk. A módszer megértése nélkül dolgozhat valaki ugyan keményen és szorgalmasan, de lehet, hogy nem megfelelően. Ha nem megfelelően gyakorolnak, nem várhatnak eredményeket, nem várhatják azokat a pozitív eredményeket, melyeket bárki elérhet a módszer gyakorlása révén. Tehát az esti előadások célja az, hogy megértsük, mit kíván meg tőlünk ez a módszer, és azután ennek megfelelően gyakoroljunk. A gyakorlást a légzés figyelésével kezdtük, a beáramló levegő, a kiáramló levegő megfigyelésével, ahogy természetesen beszívjuk, és ahogy természetesen kifújjuk azt. Ez nem egy légző gyakorlat, tehát nem kell kontrollálni, szabályozni a légzést. Ez nem a pránajáma gyakorlása, ahol szükség van a légzés szabályozására. Különböző módszereknek eltérő sajátosságai, jellemzői vannak. Nem azért vagyunk itt, hogy más technikákat bíráljunk, hanem azért, és ezt nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy pártatlan módon ténylegesen kipróbáljuk ezt a technikát. Ennek a sajátosságát és jellegzetességét kell megértenünk és elfogadnunk, és azután pontosan úgy kell gyakorolnunk, ahogyan ezt a technika megkívánja. Ne próbáljuk szabályozni légzésünket. Engedjük, hogy természetes legyen. Ha légzésünk mély, legyünk tudatában annak, hogy mély. Ha könnyű, legyünk tudatában annak, hogy könnyű. Ha a bal orrnyiláson átáramlik, akkor legyünk tudatában annak, hogy a bal orrnyiláson átáramlik. Ha a jobb orrnyiláson átáramlik, legyünk tudatában annak, hogy a jobb orrnyiláson átáramlik. Ha viszont mindkét orrnyiláson keresztül egyidejűleg áramlik, akkor annak legyünk tudatában, hogy mindkét orrnyiláson keresztül egyszerre áramlik a levegő. Egyszerűen erről van szó. Ne avatkozzunk bele a légzés természetes menetébe. Engedjük, hogy az a természet rendje szerint történjék. A mi szerepünk csupán annyi, hogy szemléljük azt. Szemléljük a valóságot úgy, ahogy az van, nem pedig úgy, ahogy szeretnénk, hogy legyen. Ez a technika sajátos jellemzője. Azzal kezdjük, hogy figyeljük a légzésünket úgy, ahogy az éppen történik. A tiszta légzést, pusztán a légzést, semmi mást, csak a légzést figyeljük. Több ezer gyakorló tapasztalat alapján tudom, hogy az első nap nagyon nehéz. Néhányan lábfájásra panaszkodnak, másoknak fáj a háta vagy a feje, ilyen vagy olyan kényelmetlenség jelentkezik. Ez természetes. Ennek egyik alapvető oka, hogy az ember teste és tudata egyaránt saját rögzült szokásuk rabjává vált. Most viszont valami olyasmit csinálunk, amihez nincsenek hozzászokva. Így elkezdenek forrongani és lázadni. A test lázadni kezd, nekem ez nem tetszik. A tudat lázadni kezd. Nekem ez nem tetszik. Ezért hát természetes, hogy nagyon kényelmetlenül érezzük magunkat. Ez az egyik ok, de a kisebbik ok. Kényelmetlenségünk fő oka maga a technika. Az, hogy úgy kezdtünk el dolgozni, ahogy ezt a módszer megkívánja. A nehézségek, kényelmetlenségek, kellemetlenségek azért jelentek meg, mert elkezdtük a természetes légzésünk figyelését. Semmi másra nem figyelünk, csak a légzésre. Számos technika van, ahol a légzés tudatosítása mellett az a feladat, hogy az ember ismételjen egy szót gondolatban. Egy szó, egy mantra vagy kifejezés folyamatos ismétlése gondolatban, mentális szóismétlés. És ez valóban segít. Saját tapasztalatomból tudom ezt, de mások tapasztalata is ugyanezt mutatja. Ezért elfogadom, hogyha kiválasztunk egy szót, legyen az bármilyen szó, és elkezdjük az ismételni a légzés tudatosításával párhuzamosan, tudatunk könnyen lecsendesedik, könnyen koncentráltá válik. Hasonlóképpen vannak olyan technikák is, ahol a légzés tudatosítása mellett az a feladat, hogy elképzeljünk, vizualizáljunk egy alakot, valamilyen istenségnek a formáját, vagy valamelyik vallás alapító alakját, akik iránt mély tiszteletet és odaadást érzünk. Elképzeljük az adott formát vagy alakot, és az előzőhöz hasonlóan azt tapasztaljuk, hogy a tudatunk egyre csendesebbé, egyre koncentráltabbá válik. Saját és mások tapasztalata alapján ismerve ezt a tényt, mégis azt mondom, ne használjunk semmilyen verbalizációt, ne használjunk semmilyen vizualizációt. Csupán szemléljük a légzést, tisztán a légzést, semmi más, csak a légzést. Vajon miért állítom ezt? Kell, hogy legyen rá, és van is rá alapos magyarázat. Ahhoz, hogy ezt megértsük, tisztán kell látni a következőt. Mi a célja ennek a meditációs technikának? Mi a cél? Ha a meditáció célja csupán az, hogy koncentráltá tegyük a tudatot, hogy lecsendesítsük a fecsegő tudatot, akkor természetesen szükség van a verbalizációra, vagy valamilyen fajta vizualizációra, valaminek az elképzelésére. Semmi rossz nincs ebben. De ami ezt a technikát illeti, a tudat koncentrációja, a tudat lecsendesítése itt csupán egy segédeszköz, nem pedig a végső cél. A végső cél a tudat tisztítása nem csak a felszínen, hanem a tudat legmélyebb szintjein, a gyökereknél. Azért, hogy a tudat rögzült viselkedését, amely folyamatosan zaklatottá tesz bennünket, képesek legyünk megváltoztatni. Valami váratlan dolog történik az életünkben, váratlan dolgok pedig folyamatosan történnek. Ilyenkor elkezdünk csomókat kötni, feszülté válunk, és elkezdjük a negativitások létrehozását. Vagy valami, amit szeretnénk, ha nem történik meg, valamilyen akadályba ütközünk, és ilyenkor ugyanúgy csomókat kötünk, feszülté válunk. Elkezdjük létrehozni a negativitásokat, haragot, gyűlöletet, ellenségeskedést, rossz akaratot, és így tovább. Megállás nélkül csomókat hozunk létre tehát. Megtelünk feszültséggel, és egy összegubancolt csomóvá, gordiuszi csomóvá válunk. A teljes fizikai rendszerünk feszült lesz. Teljes tudati rendszerünk feszült lesz. Időnként a felszínen talán megpróbálunk lazítani, próbáljuk lazítani a testünket és a tudatunkat is. Ez segít, de nem ismerjük fel, hogy a mélyebb szinteken az állandó feszültség, a folyamatos zaklatottság tovább folytatódik. A csomók és negativitások folyamatos létrehozásával teremtünk magunknak szenvedést. A kérdés az, hogyan szabadulhatunk meg ettől a szenvedéstől. Ez a technika segítségünkre lesz abban, hogy tudati és testi rendszerünk valóságos szintjére jussunk, és felismerjük a rájuk vonatkozó igazságot. Segítségünkre lesz abban, hogy tapasztalati szinten ismerjük fel azt, hogy hol és hogyan kezdjük el a negativitások létrehozását és azok megsokszorozását. A szenvedés forrásához kell eljutnunk. Csak így módon tudjuk megváltoztatni jelenlegi rögzült szokásainkat. Tudatlanságunknak köszönhető, hogy nem akarunk ugyan boldogtalanok maradni, mégis azok maradunk, nem akarjuk megsokszorozni szenvedésünket, és mégis azt tesszük, mert figyelmen kívül hagyjuk, hogy mi történik mélyen legbelül, egyszerűen nem veszünk róla tudomást. Ez a technika segítségünkre lesz ennek a megváltoztatásában. A régmúlt összes szent és bölcs embere látnoka azt mondta, ismerd meg önmagad, ismerd meg önmagad. Ők azért váltak szentekké, mert ismerték önmagukat, és feltárták az igazságot saját bensőjükben. Ismerd meg önmagad, s ne csupán intellektuális szinten, mert az nem segít. Ismerd meg önmagad a valóság szintjén, ami a tapasztalati szintet jelenti. Mi az, amit úgy hívunk, hogy én? Ez az anyagi, fizikai, testi rendszer, ez a tudati rendszer, illetve a kettő összekapcsolódása. Ez lenne az én. Óriási mértékű ragaszkodást hozunk létre a fizikai rendszerre, tudati rendszer irányában, azáltal, hogy énként azonosítjuk magunkat velük. Oly sok szenvedés forrása az, hogy azonosítjuk önmagunkat testünkkel és tudatunkkal, ragaszkodást építve ki irányukba. Ezáltal feszülté válunk, elkezdünk csomókat kötni, és kezdetét veszi a szenvedés. Ennek intellektuális elfogadása, de még a hit szintjén való elfogadása sem lesz segítségünkre, még akkor sem, hogyha egy megvilágosodott ember tanította is ezt, hiszen az igazságot teljes lényünk realitását a tapasztalati szinten kell feltárnunk. Ez a technika abban segít, hogy tudatunkból és testünkből, vagyis a felszínről, a látszólagos durvább szintről kiindulva haladjunk mélyebbre, egyre mélyebbre, a finomabb, egyre finomabb, majd a legfinomabb szintekre, és képesek legyünk tapasztalati szinten feltárni az egész testünkre és a teljes tudati rendszerünkre vonatkozó igazságot. Ha tapasztalati szinten akarjuk feltárni az igazságot, akkor testünkön belül kell dolgoznunk, nem pedig azon kívül. Tehát a technika segíteni fog abban, hogy feltárjuk az igazságot saját testünk keretein belül. Légzésünk pedig, természetes légzésünk, ahogy az épp történik, egy nagyon fontos eszköz lesz számunkra. Az egyik ok, amiért nem akarjuk, hogy szavakat ismételgessenek és vizualizáljanak, természetesen ez a kisebbik, de mégis fontos ok, az, hogy szóismétléskor rendszerint valamilyen nevet használnak. Valamelyik Istennek, vallás alapítónak a nevét ismételnénk, és ezáltal egy bizonyos vallást gyakorolnánk, egy vallási közösséghez, szektához kapcsolódnánk. Ez a technika viszont azt kívánja tőlünk, hogy az egyetemes igazság szintjén dolgozzunk. Az egész módszer univerzális, mentes mindenféle szektától. Amikor valamilyen istenség vagy vallás alapító képzeletbeli képét vagy formáját használjuk, akkor ismételten egy bizonyos szervezet vallással, vallási közösséggel, szektával kerülünk kapcsolatba, és nem mindenki gyakorolhatja ezt a módszert. Akik ennek a bizonyos szektának a hívei, ennek megfelelően gyakorolnak, de ez nem univerzális. Értsük meg, hogy szenvedésünk egyetemes, problémánk univerzális. Amikor valaki negativitást hoz létre, haragot, gyűlöletet, rossz akaratot, szenvedélyt, félelmet, egót, bármilyen negativitást hoz létre, feszülté, boldogtalanná válik. Ez mindenkire egyformán igaz. Amikor haragot hozunk létre, milyen címkét adunk a haragnak? A megjelent harag vajon keresztény harag, zsidó harag, buddhista harag, amerikai harag, angol vagy orosz harag? Nem. A harag az harag. A szenvedést, mely haragunk következménye, ugyanígy nem címkézhetjük meg. Nem beszélhetünk hindu szenvedésről, muszlim szenvedésről, keresztény vagy zsidó szenvedésről. A szenvedés a szenvedés, vagyis univerzális. A probléma tehát egyetemes, így a gyógyírnak is egyetemesnek kell lennie. Egy szektáriánus gyógyír nem segíthet. Ezért ennek a technikának rendkívül fontos kelléke, hogy az úton megtett minden egyes lépés, kezdettől fogva a végső cél eléréséig minden egyes lépés az igazságot hordozza, az igazságot. Azt az igazságot, melyet mi magunk tapasztalunk meg, azt az igazságot, melyet ebben a pillanatban tapasztalunk meg. Bármilyen igazság is jelenjen meg pillanatról pillanatra a testünkben, fizikai és tudati rendszerünkre vonatkozó bármilyen igazság legyen az, mi csupán szemléljük, folyamatosan szemléljük azt. Ez valóban egyetemes, minden egyes emberre egyformán igaz. Segítségével mindenki elérheti a végső célt. Ne keverjük össze tapasztalatunkat semmilyen hittel, dogmával vagy kultusszal, semmilyen tradícióból származó filozófiával, bármennyire helyesek is legyenek azok. Az a valóság, melyet mi magunk nem tapasztalunk meg, számunkra nem válhat valósággá. A valóság, melyet a megvilágosodott emberek, Buddha, Jézus vagy Mohamed tapasztaltak meg, az az ő valóságuk, nem pedig a miénk. Amikor elérjük ezt a szintet, és saját magunk tapasztaljuk meg ezt, akkor számunkra is realitássá válik, addig viszont nem. Tehát pillanatról pillanatra a test keretein belül közvetlenül megtapasztalt valósággal dolgozzunk, vagyis a légzéssel, melyet pillanatról pillanatra megtapasztalunk. Belégzés, most ez a jelen pillanat valósága. Kilégzés, most pedig ez a jelen pillanat valósága. Ha a légzés mély, akkor mély. Ha könnyű, akkor könnyű. Ez egy univerzális és nem szektáriánus eszköz. Nem mondhatjuk azt, hogy a beáramló légzés egy hindu vagy keresztény, amerikai vagy orosz légzés. Egyszerűen a beáramló légzésről vagy a kiáramló légzésről van szó. Az eszköz, amit használunk, az egyetemes igazságon alapul. Amikor az egyetemes igazsággal dolgozunk, a felszínen tapasztalható merev, intenzív, látszólagos igazság szintjéről a technika segítségével egy finomabb szint felé haladunk. A 10 nap során minden nap megtapasztaljuk majd, behatóan és áthatóan, felosztva, felbontva és feloldva azokat, hogy egy finomabb valóság felé, az egyre finomabb valóság felé haladunk. Napról napra haladunk majd a durvább szint felől a finomabb, egyre finomabb szintek felé. És ez a módszer biztosan elvisz egészen addig a szintig, amikor képesek leszünk a legfinomabb igazság megtapasztalására, a testre, a tudatra, valamint a tudati tartalmakra vonatkozó legfinomabb igazság tapasztalati szinten történő észlelésére. Idővel eljutunk arra a szintre is, ahol testünk és tudatunk egész területét feltárjuk. E terület határain is túllépve pedig megtapasztalunk valamit, ami túl van testen és tudaton. Szavakkal nem is lehet leírni, mi is ez valójában. Ezt át kell élni, meg kell tapasztalni. Ez a végső igazság. A teljes folyamat a saját magunkra vonatkozó igazság felismerését eredményezi, vagyis azt, hogy ismerd meg önmagad. Önmagunk megismerésének folyamata a törvény, a természet egyetemes törvénye megismerésének folyamatává válik. Ekkor, amint megtapasztaljuk a belső igazságot, elkezdjük megérteni a természet egyetemes törvényét. az egyetemes mindenre és mindenkire egyformán igaz törvényt, mely az egész világegyetemet irányítja, legyen az élő vagy élettelen. Ez teljesen világossá válik majd számunkra. Amikor megszegjük az egyetemes törvényt, azonnyomban megkapjuk a büntetést. Bárki, aki megszegi a törvényt, itt és most megkapja a büntetést. Amikor pedig a törvénnyel összhangban kezdünk élni, úgy, ahogy a törvény azt elvárja tőlünk, az elkezd jutalmazni. Amint feltárjuk az önmagunkra vonatkozó igazságot, ahogy feltárjuk a testünkre vonatkozó igazságot, a tudatunkra vonatkozó igazságot és a kettő összekapcsolódására, a köztük minden pillanatban végbe menő kölcsönhatása vonatkozó törvényt, mindez oly világossá válik. Amikor szünet nélkül szemléljük ezt a folyamatot úgy, ahogy azt a technika megkívánja tőlünk, annak rendje és módja szerint gyakorlunk, anélkül, hogy bármivel is kevernénk azt, minden világossá válik számunkra. A természet elkezdi feltárni önmagát. A teljes törvény elkezdi feltárni önmagát. A világra és az univerzumra vonatkozó igazság pedig teljesen világossá válik számunkra. A mindenség törvénye teljesen egyértelművé válik. Ekkor már nagyon könnyű lesz a törvény szerint élni, úgy, ahogy a törvény megköveteli azt. Az élet megtelik boldogsággal, békével, harmóniával, és nem csak a tudat felszínén. Teljes lényünk, testünk és tudatunk és a kettő ötvöződése megtelik békével, harmóniával és boldogsággal. Ez a technika célja. Nem arról van szó, hogy 10 nap alatt elérjük a végső célt, de ez alatt elsajátíthatjuk a technikát, és azt, hogyan dolgozzunk a belső valóság feltárásán, lépésről lépésre haladva, mindig a durva valóságtól a finomabb, az egyre finomabb valóság felé, anélkül, hogy bármivel kevernénk a technikát. Az igazság felé haladunk, melyet pillanatról pillanatra megtapasztalunk. Ezért kezdetben a légzés egy rendkívül fontos eszköz számunkra. Ha viszont keverjük a szóismétléssel vagy vizualizációval, amit már említettem, igaz, hogy a koncentráció könnyen megy majd, viszont mialatt a szóismétlés és vizualizáció segítségével a tudat koncentráltá válik, megfeledkezünk magáról a légzésről. Ilyenkor a tudat koncentráltá válik, és a tudat felszínén érezni fogjuk a békét. Figyelmen kívül hagyjuk viszont a felszíntől befelé irányuló, az önmagunkra vonatkozó igazság feltárását célzó teljes folyamatot, mivel közben elveszítjük magát az eszközt. A természetes légzés egy fontos eszköz, melynek segítségével sokkal mélyebbre juthatunk. Ezért a jelenlegi szinten nem ulasszuk el a légzés használatát. Később újabb eszközöket ismerünk majd meg, melyek segítenek mélyebb szintekre jutni. Most viszont nagyon fontos a légzés, a puszta légzés, a tiszta légzés. Tegyük fel, hogy meg akarjuk ismerni a testünkre vonatkozó igazságot. Mit tud az ember a testéről? Vannak, akik olvastak könyveket az élettan és az anatómia témájában, vagy láttak valamilyen szemléltető ábrát az emberi testről. De ez még nem jelenti azt, hogy ismerik is a testüket. Tapasztalati szinten ugyanis nem ismerik a testüket, csupán intellektuális tudásuk van. Tapasztalati szinten nagyon keveset tudunk a testünkről. Valamelyest ismerjük külső szerveinket, például a végtagjainkat, a szemünket, tudjuk, hogyan működnek. Ezek kívánságunknak, vágyainknak és utasításainknak megfelelően működnek. Ha ki akarjuk nyitni a szemünket, kinyílik. Ha be akarjuk csukni, becsukódik. Kezünkkel emelünk, lábunkkal járunk, bármit is szeretnénk, végtagjaink, külső szerveink engedelmeskednek. De mi is a helyzet a belső szervekkel, például a szívvel, a tüdővel, a vesével, a májjal? Ezek már nem kívánságaink, vágyaink vagy utasításaink szerint működnek. Ha utasítást adunk a szívünknek, állj meg, az nem fog megállni, vagy ha azt mondjuk, verj lassabban, nem fog lassabban verni. Hasonlóképpen, ha azt akarjuk, hogy gyorsabban verjen, nem fog gyorsabban verni. Tehát nincs felette hatalmunk. Vajon mi a helyzet a fizikai rendszerünkkel, vagyis a testünkkel? Ezek parányi szubatomi részecskékből épülnek fel, és az összes részecske valamilyen tevékenységet folytat, minden pillanatban történik velük valami. Erről azért nincs tudomásunk, mert még nem tapasztaltuk meg. A technika segítségével megtapasztaljuk ezt, de látni fogjuk, hogy nincs felettük hatalmunk, természetesen történik minden. A külső szinten, a felszínen valamelyest ismerjük fizikai rendszerünket, ahol a dolgok egyrészt tudatosan, másrészt tudattalanul történnek. Ugyanakkor semmit sem tudunk azokról a dolgokról, melyek bensőnkben tudattalanul történnek. Ezek egyszerűen megtörténnek, nincs felettük semmilyen hatalmunk. A megvilágosodott rátalált egy eszközre, melynek segítségével elkezdjük megtapasztalni a valóságot a test keretein belül. Ez az eszköz pedig a légzés. Például valaki, aki a folyó innenső partján él, többé-kevésbé ismeri az inneni part valóságát, hiszen itt lakik. Más valaki át kell a folyón a túlsó partra, és visszatérve elismeréssel szól róla. Ó, az nagyszerű, igazán csodálatos. Az itt élő ember ezt hallván ő maga is szeretné látni a túlpartot. De valójában az, aki ezen a parton ölbetett kézzel, könybelábat szemmel ül, és elcsukló hangon, vágyakozva, sírva imádkozni kezd, hogy ó, túlsó part, kérlek, gyere át! Ó, túlsó part, kérlek, gyere át! Szeretnélek megismerni, szeretnélek megcsodálni, de én nem akarok átmenni. Ez az ember sírhat egész életén át, kívánsága nem válhat valóra. Az egyetlen mód arra, hogy valaki megismerje a túlsó partot az, hogy elhagyja ezt a partot, átkeljen a folyón, és megérkezzen oda. Ez ilyen egyszerű. Szükségünk van egy hídra, amely összeköti az innenső partot a túlparttal, melynek segítségével lehetőségünk nyílik megismerni és megcsodálni a túlsó partot. A légzés pedig olyan, mint egy híd. A fizikai rendszerünknek ezen ismert területe, a légzés összeköt bennünket az ismeretlen területtel, ahol a dolgok egyszerűen, természetesen történnek. A légzés az összekötő kapocs. A légzés egy olyan testi tevékenység, mely tudatosan és akaratlanul is működik. Ha szándékosan akarunk levegőt, egy mély lélegzetet venni, megtehetjük. Ha könnyen akarunk lélegezni, azt is megtehetjük. Sőt, az is lehetséges, még a rövid időre is, hogy visszatartsuk lélegzetünket. Általában viszont nem szabályozzuk, nem adunk utasítást a légzésnek. Az természetesen beáramlik, kiáramlik, beáramlik, kiáramlik. Tehát a légzés tudatosan és tudattalanul is működik. Pontosan ez az, amiért a légzést használhatjuk. A légzés segítségével pedig átjutunk a túlsó partra, a fizikai rendszerünk a testünk realitásának másik oldalára. Ez az, amit elkezdtünk gyakorolni. A 10 nap folyamán a testünkre vonatkozó számos más realitás is megnyilvánul majd, viszont csak akkor fogadjuk el, amikor meg is tapasztaljuk ezeket, és nem amiatt, hogy ezeken az előadásokon hallottuk, vagy mert valamilyen szentírás ezt írja, mert egy tudós ezt állítja, vagy mert a megvilágosodott, a Buddha ezt mondja, hanem azért, mert pillanatról pillanatra mi magunk tapasztaljuk azt meg. A légzés segítségünkre lesz ebben. Hamarosan elkezdjük megérteni, hogy a légzés a tudati szféra megismerésében is segítséget nyújt számunkra. Eleinte úgy tűnik, mintha a légzés egy fizikai funkció lenne, beáramlik, majd kiáramlik. De hamarosan mindenki elkezdi felismerni, hogy milyen szorosan kapcsolódik a tudathoz, valamint a tudati szennyeződésekhez, a tisztátalanságokhoz és a negativitásokhoz. A gyakorlás során elkezdjük felismerni, hogy amennyiben a tudatunkban bármilyen negativitás jelenik meg, harag, gyűlölet, rossz akarat, ellenségeskedés, szenvedély, félelem, legyen az bármi, a légzésünk elveszti normális ritmusát. Ilyenkor a légzés nem természetes, kicsit erősebbé és gyorsabbá válik. Amikor a negativitás eltűnik, azt tapasztaljuk, hogy a légzés újra természetessé válik. A légzés szorosan kapcsolódik a tudathoz és a tudati szennyeződésekhez. Ez a tény egyre világosabbá válik számunkra. Azért vagyunk itt, hogy eljussunk a probléma forrásáig, vagyis negativitásaink gyökeréig. A légzés egyrészt tudati szinten segít nekünk abban, hogy eljussunk a probléma mélyére, oda, ahol a negativitások létrejönnek, másrészt segítségünkre lesz a saját tudatunkra vonatkozó valóság feltárásában is. Fizikai szinten egész napon át figyeltük a levegővételt, ahogy beáramlik, ahogy kiáramlik, ahogy átmegy a bal orrnyíláson, ahogy átmegy a jobb orrnyíláson, vagy ahogy mindkét orrnyíláson át egyszerre áramlik. Legyen a légzés mély vagy könnyű, legyen bármilyen, csupán szemléltük azt. A testünkre vonatkozó igazság szemlélését jelenti ez. Ma este elkezdjük egy kicsit finomabb, mélyebb szinten megtapasztalni a testünkre vonatkozó igazságot. Az igazság mindig ott van, de eddig nem tapasztaltuk meg. Most elkezdjük meg is tapasztalni ezt. Értsük meg, hogy a megismerés ebben a szakaszban egy kis területen történik. Ezen a behatárolt területen kell feltárnunk a valóságot, az ajak felső részétől fölfelé, az orr teljes területén át. Az orrnyílások alatti területen és belül az orrjáratokban tartjuk figyelmünket. Tudatában vagyunk, ahogy a légzés áramlik ezeken a területeken. Mikor a megfigyelt területet leszűkítjük, látni fogjuk, hogy tudatunk egyre élesebbé, egyre finomabbá, egyre érzékenyebbé válik. Ekkor elkezdjük észlelni a finomabb realitásokat. Ha egy nagyobb területen dolgozunk, a tudat nem válik élessé olyan könnyen. A megvilágosodott ezért azt tanította, hogy kis területen dolgozzunk. Egy vagy két nap múlva a jelenlegi területet is tovább csökkentjük majd. Minél kisebb a tudatosított terület, annál élesebbé válik a tudat. A tudat élesebb, egyre élesebb lesz, így képes lesz megtapasztalni a finomabb realitásokat. Ma este elkezdjük majd érzékelni a levegő érintését. Az is lehet, hogy valaki már eddig is érezte. Érzékeljük a beáramló levegő érintését, majd a kiáramló levegő érintését, bárhol a behatárolt területen belül. Nem szükséges, hogy mindenütt érzékeljük azt. Bárhol, az orrjáratok belső falán, vagy talán az orrnyílások peremén, vagy lehet, hogy az orrnyílások alatt, a felső ajak fölött. Ezen a behatárolt területen bárhol érezhetjük a levegő érintését. A lényeg, hogy legyünk annak tudatában. Ne csináljunk semmi mást. Az egész technika arról szól, hogy legyünk tudatában annak, ami történik. Amikor érzékeljük a levegő érintését, akkor tudatában vagyunk, hogy most érezzük az érintést. Ha nem érezzük, akkor nem érezzük. Ekkor csak tudatosítsuk a légzést, ahogy beáramlik és kiáramlik. De az elsődleges feladat a levegő érintésének figyelése. Aztán holnap után észrevesszük, hogy még finomabb realitásokat érzékelünk, és az utána következő napokban pedig egyre finomabbakat. Így módon a durvább valóság felől haladunk a finomabb valóság felé. A testünkre és tudatunkra vonatkozó egyre finomabb, majd a legfinomabb valóság felé. Ugyan nem kaptunk ma olyan utasítást, hogy figyeljük a tudatunkat, mégis akaratlanul ezt kezdtük el csinálni. Sokakban felmerült a kérdés. Miféle tudatom van nekem? Arra kértek, hogy figyeljem a légzésemet. Alig vettem két lélegzetet, és tudatom már is elkalandozott valahová. Hosszú idő telik el, mire ráeszmélünk. Ó, merre kalandozik a tudatom? Azért vagyok itt, hogy figyeljem a légzésemet, és a tudatom megint csak elkalandozott. Aztán egy-két légzés után ismét elkalandozunk, észrevesszük azt, és újra visszahozzuk tudatunkat a légzésre. Amikor észrevesszük, hogy tudatunk, ez a csapongó tudat, újra és újra elkalandozik, ingerülté is válunk. Miféle tudatom van nekem? Nem tud megcsinálni egy ilyen egyszerű feladatot? Nem képes arra, hogy egyszerűen csak figyeljen? Semmit nem kell tennie tudatunknak. A légzés jelen van, nem kell légző gyakorlatot sem végeznünk. De mégis lassan belefáradunk ebbe. A légzés jelen van, és az a feladatunk, hogy egyszerűen figyeljük. A légzés magától történik. A folyó partján ülünk, a folyó hömpölyög. Amit tennünk kell, csupán annyi, hogy figyeljük azt. És mégis tudatunk ezt a könnyű feladatot sem képes teljesíteni. Ekkor rendkívül idegessé, nyugtalanná, ingerülté válunk. Ez nem helyes, hiszen így pont az ellenkező irányba haladunk, mint azt a technika megkívánja. Ami történik, az nem más, mint saját tudatunk rögzült szokásának eredménye. Amikor valami nem kíván dolog történik, reagálunk. Nyugtalansággal, ingerültséggel, negativitással reagálunk, és pontosan ez az, ami most velünk is történik. Szeretnénk tudatunkat koncentráltá tenni, és azt tapasztaljuk, hogy az nem sikerül, ezért reagálunk. Pedig ez nem helyes. A technika azt kívánja tőlünk, hogy egyszerűen elfogadjuk a tényt. A tudat elkalandozott. Ebben a pillanatban a tudat elkalandozott. Mosolyogva fogadjuk el, hogy a tudat elkalandozott, és aztán... A légzés még mindig ott van. Térjünk vissza hát a légzéshez. Hamarosan rá fogunk jönni, hogy amint elfogadjuk azt a tényt, hogy a tudatunk elkalandozott, nem kell azt erővel visszahozni a légzésre, az automatikusan visszajön, magától visszajön. Csak fogadjuk el a tényt, hogy tudatunk elkalandozott. És ez pontosan elég ahhoz, hogy tudatunk visszatérjen a légzéshez. Tehát elkezdtük figyelni tudatunk természetét, tudatunkét, mely folyamatosan elkalandozik. Milyen gyorsan száguldó tudat, mennyire elkalandozó tudat, milyen vibráló tudat is a miénk. Egy másik kérdés, hogy vajon hová kalandozik el a tudat? Oly sok területre, hogy nem is tudjuk nyilvántartani. Egyébként sem vezethetünk itt nyilvántartást. De még ha vezethetnénk is róla listát, képtelenség lenne összeírni, hogy hová kalandozott el tudatunk. Vagy az egekben jár valahol, vagy egy teljesen másik világban. Nem tudunk tehát nyilvántartást vezetni róla. De mégis, ha jobban megfigyeljük, akkor felismerjük, hogy csupán két terület van. Csak két terület, ahová a tudat elkalandozik. A múlt emlékei közé, vagy a jövőbe. Valamilyen emlék jelenik meg a tudatunkban. Ez így és így történt. Ó, valaki így vagy úgy megsértett és megbántott, és akkor hirtelen nem tudtam, mit csináljak. De ha legközelebb újra sérteget ez az ember, így és így visszavágok neki. És ezzel elkezdünk a jövőben kalandozni. Aztán folytatjuk a kalandozást a jövőben, egyre csak a jövőben kalandozunk, majd hirtelen egy múltbeli gondolat jelenik meg, és akkor visszatérünk a múltba, majd megint a jövőbe ugrunk, és a jövőben vándorlunk. Valóban ilyen tudatunk rögzült szokása. Elkalandozik a múltba és a jövőbe. Nem akar a jelenben élni. Nem akar a jelenben élni, pedig az embernek a jelenben kell élnie. Hogy élhet valaki a múltban? A múlt nincs többé. Nem kaphatjuk vissza, nem hozhatjuk vissza azt, ami elmúlt, még ha a világ összes pénzét kínáljuk is érte. Ez lehetetlen. A múlt nincs többé. A jövő pedig jövő. Nem élhetünk a jövőben, amíg az nem válik jelenné. A jelenben kell tehát élnünk. Lássuk csak, miféle tudat az, ami nem akar a jelenben élni. Tehát ez az oka annak, amiért oly nyugtalan a tudatunk, hiszen nem ismeri az életművészetét. Az egész technika az életművészetét tanítja, azt, hogyan éljünk a jelen pillanatban. Amikor a légzésre koncentrálunk, még ha csak néhány pillanatra sikerül is, az a valóság pillanata. A jelen pillanat valósága az, hogy beáramlik a levegő, majd kiáramlik a levegő. A többi pillanat, melyben a múltban vagy a jövőben vándorlunk, tudatunk rögzült szokásának eredménye. Egy másik realitás is egyre világosabbá válik majd, mégpedig az, hogy amikor tudatunk a múltban vagy a jövőben kalandozik, milyen gondolatok jelennek meg. Kétféle gondolat jelenhet meg, kellemes vagy kellemetlen. Amikor a tudat a múlt emlékei között kalandozik, az emlék lehet kellemes vagy kellemetlen. Amikor a jövőben kalandozik, a jövőbeli gondolat úgy szintén lehet kellemes vagy kellemetlen. Felismerjük azt, hogy a gondolat kellemes vagy kellemetlen. Aztán felismerjük, hogy mikor a tudat elkezd valamilyen témában kalandozni a múltban vagy a jövőben, tudatunk egy része reagálni kezd. Ez tetszik nekem, remek. Ez jó lenne, ha újra és újra megtörténne. Mindez sóvárgássá és ragaszkodássá válik, és nem ismerjük fel, hogy elvesztettük tudatunk egyensúlyát. Elveszítjük kiegyensúlyozottságunkat, és szánalmassá válunk, mert elkezdünk sóvárogni és ragaszkodni. Hasonlóképpen, amikor a tudat egy kellemetlen múltbeli vagy jövőbeli gondolatra figyel, észrevesszük, hogy a tudat egy része reagálni kezd. Nekem ez nem tetszik, nekem ez nem tetszik. Aztán hamarosan ez a nekem nem tetszik elutasításban, ellenszenvben nyilvánul meg, és újra észrevesszük, hogy elveszítjük az egyensúlyt tudatunk felett. Ekkor nagyon ingerülté válunk. Ez hát a tudatom rögzült viselkedési mechanizmusa, tudatomé, amely állandóan sóvárgással, ragaszkodással, elutasítással, gyűlölettel reagál. Buddha nyelvén ezt rágának hívták. A rága jelentése sóvárgás, a dvésza jelentése pedig elutasítás. Így ismétlődik állandóan a sóvárgás, elutasítás, és ennek köszönhető az állandó ingerültség. Vajon miért jelenik meg a sóvárgás és az elutasítás? Azért, mert az ember nem tudja, mi történik mélyen, legbelül. A tudat felszíni rétegei a külső dolgokkal vannak elfoglalva, és nem ismerjük a tudat legmélyét, ahonnan a sóvárgás ered, ahonnan az elutasítás ered, ahol az ingerültség és a szenvedés keletkezik. Ez az, amit tudatlanságnak, vagyis móhának hívnak. A tudat oly tudatlan, és időnként fel is ismerjük tudatunk tudatlanságát. Megjelenik egy gondolat a tudatban, és nem számít, hogy a múltra vagy jövőre vonatkozik, nem számít, hogy kellemes vagy kellemetlen. Megjelenik egy gondolat a tudatban, és mielőtt még a mondatnak végére jutnánk, újabb gondolatok, lényegtelen gondolatok, sorrend nélküli gondolatok keletkeznek. Ez őrültség. Mi más ez, ha nem őrültség? Amikor azt mondjuk, hogy valaki őrült, valaki elmebeteg, az az ember azért őrült, azért elmebeteg, mert nincs uralma gondolatainak sorrendisége felett. Egy példa. Találkozunk egy őrülttel, aki 4 napja nem evett. Megszánjuk, adunk neki egy tál ételt. Nagyon boldog, leül a tányérral, mert nagyon éhes. Kivesz egy falatot a tányérból, és még mielőtt ez a falat eléri a száját, másképp kezd gondolkodni. A fürdőszobában vagyok, és épp fürdök. Ez egy darab szappan a kezemben, és elkezdi bekenni vele a testét. És mielőtt ez befejezni, egy újabb gondolata támad. Ez az ember, aki idejött az ellenségem, és azért jött, hogy megöljön. Mielőtt megölhetne, nekem kell őt megölnöm. De hogyan öljem meg? Lám, ezek itt kézigránátok a kezemben. Ha hozzávágom, azonnal meghal. Ezzel az összes ételt eldobta magától. Ez egy őrült, elmebeteg ember. Gondolatainak nincs semmilyen sorrendisége. Rá fogunk jönni, hogy mennyire őrültek is vagyunk. Nincs sorrendisége gondolatainknak. Egy gondolat elkezdődik, aztán hirtelen egy másik gondolat jelenik meg, aztán megint egy másik. Ez őrültség. Ezt hívják móhának, vagyis tudatlanságnak. Tudatlanságaink közül az egyik az, hogy nem tudjuk, mi történik, a másik pedig az, hogy nincs a gondolatainknak sorrendisége. De még ha lenne is gondolatainknak sorrendisége, akkor sem tudnánk, hogyan hozzuk létre tudatunkban a negativitásokat és a szenvedést. Ez egyre világosabbá válik majd tapasztalati szinten, ahogy mélyebbre és mélyebbre megyünk. A tudat és a test közötti kölcsönhatás egyre világosabbá és világosabbá válik. Ezért mindenkinek úgy kell dolgoznia, ahogy azt a technika megköveteli. Így könnyű lesz a megadott feladat elvégzése. Ne ítéljünk el egyetlen más technikát sem, amit a múltban gyakoroltunk. Lehet, hogy valaki korábban rituálékat vagy szertartásokat gyakorolt, ne ítéljük el ezeket. A 10 nap során feladatunk az, hogy pártatlanul kipróbáljuk ezt a módszert azért, hogy ez a 10 nap minél jobb eredményeket hozzon számunkra. Egy világi embernek nagyon nehéz az életéből 10 napot bármire is rááldozni, hiszen sokféle kötelezettsége és feladata van. Ezeket mind tegyen félre, és jöjjek el megismerni, mi a légzés, megismerni, mi a tudat? Mi a célja ennek valójában? Ennek rendkívül fontos célja van. A cél az, hogy segítsen elsajátítani az élet művészetét, vagyis azt, hogyan éljünk békében és harmóniában, hogyan tapasztaljuk meg a békét és harmóniát bensőnkben, és hogyan fejlesszük ki magunkban a békét és harmóniát más emberek irányában. Jelenleg, amikor negativitásokat hozunk létre, egyben szenvedést teremtünk vele. Bárki, aki negativitásokat hoz létre, szükségszerűen szenvedést teremt, és senki sem tartja meg a szenvedést csupán magának. Amikor negativitásokat és szenvedést hozunk létre, elkezdjük továbbadni a szenvedést másoknak, és ezzel az egész környezetünket feszülté tesszük. Bárki, aki ekkor kapcsolatba kerül velünk, feszülté válik, és átveszi szenvedésünket. Ez nem nevezhető helyes életvitelnek, hiszen hiányzik belőle az életművészete. A Vipassana megtanít az életművészetére, egy helyes életvitelre, egy viselkedési kódexre. Megtanít arra, hogyan éljünk békében és harmóniában önmagunkkal, és hogyan hozzunk létre csupán békét és harmóniát mások irányában. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha megismerjük a természet törvényét, testünk és tudatunk jelenlegi természetét, az univerzum törvényének természetét. Mindezt meg kell tapasztalnunk, és amikor megtapasztaljuk, fel fogjuk ismerni, hogy elkezdődött bennünk egy változás, egy jó irányba történő változás. Ennek érdekében keményen kell dolgoznunk, szem előtt tartva azt a néhány fontos tanácsot és figyelmeztetést, melyek segítségünkre lesznek abban, hogy a következő 9 nap a lehető legnagyobb hasznára váljon mindenkinek. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy amit jelenleg csinálunk, az egy rendkívül komoly munka. Valójában ez a tudaton végrehajtott mélyreható sebészi beavatkozás, és amikor átesünk egy mélyreható műtéten, igen mélyen gyökerező komplexusok kezdenek a felszínre jönni. Nyilvánvaló, hogy amikor felvágjuk a sebet, a genny elkezd feljönni a felszínre. Ez saját érdekünkben történik így. Ugyanakkor a seb felvágásának és a genny eltávolításának folyamata kellemetlen. Ezzel szembe kell néznünk. Fogadjuk el bátran, hogy fel kell vágnunk a sebet, hogy eltávolítsuk belőle a gennyet, s legyünk tisztában azzal, hogy minden kellemetlen élmény saját érdekünket szolgálja. Amint említettem, a kellemetlenségek, amelyeket a mai napon kezdtünk megtapasztalni, a fejlődés velejárói. Elkezdtük a tudat műtétjét. A sebet felvágtuk, és a genny elkezdett a felszínre jönni. Most szembe kell néznünk a realitással, nézzünk hát szembe vele mosolyogva. Egy példa. Keleten a háziasszonyok főzéskor faszenes tűzhelyet használnak. Az étel elkészült, s már nincs szükség a tűzre. Szeretnék a következő alkalommal is főzésre használni a faszenet, ezért, hogy eloltsák a tüzet, egy kanálnyi vizet locsolnak az égő faszénre. A faszén jellemzője, hogy izzik, nagyon forró. A víz természete viszont az, hogy hideg. A hideg és a meleg találkozása heves reakciót vált ki, és intenzív hatást eredményez. És a heves reakció eredménye az, hogy csung. Ilyenkor ezt a hangot halljuk, csung. Egy újabb kanálnyi vizet rálocsolva újra, csung. Addig locsoljuk vízzel, miközben újabb csung, csung hangokat hallunk, amíg a faszén le nem hűl, és hőmérséklete egyenlővé nem válik a vízével. Most már akár egy vödör vizet is rázúdíthatunk, mégse halljuk, hogy csung. Értsük meg tehát, lehet, hogy egy órán át dolgozik valaki, és ebből csupán egy pillanatra képes a légzését figyelni, ahogy beáramlik, ahogy kiáramlik a levegő, de ez az egy pillanat a jelen pillanat valósága. Ilyenkor nincs ellen a tudatlanság, ez maga az igazság. Nincs képzelődés, nincs sóvárgás, nincs elutasítás. Amikor belégzünk, nem kezdünk el sóvárogni. Több levegőt akarok, több levegőt akarok! A levegő ott van, nincs értelme sóvárogni utána. Amikor kifújjuk a levegőt, nem kezdjük el mondogatni. Nem akarok több levegőt, nem akarok több levegőt! A levegő beáramlik, majd kiáramlik. Egyszerűen semlegesek maradunk. Csupán figyeljük. Az a bizonyos pillanat, amikor a tudat semleges, az igazságot szemléli, ahogy az valójában van, mentes a tudatlanságtól, a valóságon alapul, sóvárgás és elutasítás nélkül, az egy csodálatos pillanat. Abban a pillanatban a tudat egy része rendkívül tiszta, de emellett a sok szennyeződés is jelen van bensőnkben, a sok tisztátalanság és negativitás, melyet a tudatunk mélyén eddig felhalmoztunk. Ekkor a pillanat tisztasága kapcsolatba lép ezekkel a szennyeződésekkel, ami nagy robbanást eredményez. Vulkanikus robbanás, egy heves csung, ami feltör a felszínre, fájdalom a lábunkban, fájdalom a hátunkban, fájdalom a fejünkben. Ó, mennyi kellemetlenség, mennyi kellemetlenség! Jobb, ha elmegyek innen, mert ez nem tesz jót nekem. Ehhez hasonló gondolatok szükségszerűen megjelennek tudatunkban. Tegyünk erős elhatározást, hogy ez a tudatunk műtétje, és mi alávetjük magunkat ennek a műtétnek. Amikor a testen hajtanak végre műtétet, azt egy sebész végzi, egy kívülálló személy. Az érzéstelenítés miatt viszont nem tudjuk, hogy valójában mi történik ekkor. De itt mindenki saját maga kell, hogy elvégezze a műtétet. Nincs érzéstelenítés, és önmagunknak kell szembenézni mindennel, ami feljön a felszínre. Legyünk bátrak, és nézzünk szembe bármivel, ami jön. Mindez saját érdekünket szolgálja. Így képesek leszünk megváltoztatni tudatunk rögzült viselkedését. Nézzünk át szembe ezzel a ténnyel, és mivel itt nincs érzéstelenítés, erősítsük meg tudatunkat. Fejlesztenünk kell tudatunk erejét. Tudatunk egyik erőssége az, hogy betartunk minden szabályt és előírást. Ugyanúgy, mint amikor kórházba kerül valaki, el kell fogadnia a kórház összes szabályzatát. Ez is olyan, mint egy kórház, de azért jobb, ha nem hívjuk ideggyógyintézetnek. Igen, azért vagyunk itt, hogy tisztítsuk tudatunkat, és hogy egy egészséges tudatot hozzunk létre. Ennek érdekében be kell tartanunk valamennyi szabályt. Az egyik szabály az, hogy 10 napon át egy kolostorban vagyunk, melyet nem hagyhatunk el. Akik jelentkeztek a tanfolyamra, azokat megkérdeztük előtte. Felkészült arra, hogy 10 napig maradjon? Amikor megérkeztek a tanfolyamra, újra megkérdeztük. Felkészült rá? Olvassa el ezeket a szabályokat. Írja alá. Felkészült rá? Aztán megint valaki az üdvözléskor azt kérdi. Felkészült rá? Itt kell maradni a 10 napig. És mégis oly sok ember és oly sok tanfolyam tapasztalatai azt mutatják, hogy az első nap, vagyis a műtét kezdete után a második napon ingerültség jelentkezik, és nem mindenki, de néhányan, akik kissé határozatlanok, úgy érzik, hogy el kell menniük. Á, ez nem jó nekem. Majd máskor visszajövök. És el akarnak menni a tanfolyamról. A 4. napon egy újabb mélyreható műtét kezdődik, amelyik az 5. napon még mélyebbre hatol. Elérkezve a 6. naphoz, néhány embernél újra ingerültség jelentkezik. El akarok menni innen, el akarok menni. A 2. és a 6. napon erős ingerültség jelentkezik. Nézzünk szembe ezekkel. Nézzünk szembe az ingerültséggel, azzal az erős elhatározással, hogy 10 napig itt maradok. Ki kell tisztítanom bensőmből a mélyen lerakódott szennyeződéseket. Sebeimnek meg kell tisztulnia az összes genytől. Kellemetlen lesz ugyan, de jót fog tenni nekem. Szembenézek hát vele. Ugyanígy, amikor kórházban vagyunk, ahol egy műtétet hajtanak végre rajtunk, és csak a felénél tart a műtét, mi lenne azt mondanák a sebésznek? Ó, nem, nem, elég ebből. Majd később visszajövök, és akkor megcsináljuk a műtétet. Erről természetesen szó sem lehet. A sebész nem engedi meg, hogy elmenjünk. Ugyanígy az itteni sebész sem engedheti ezt meg. Nem tesz jót a tanfolyam közben távozni. Tegyünk hát erős elhatározást. Bármi történjen is, végig maradok. Egy másik erős elhatározás, hogy betartunk minden szabályt, különös tekintettel az időbeosztásra. 8 órára a teremben kell lennünk, ezért már néhány perccel korábban érkezünk. 8 órakor már keresztbetett lábbal ülünk és meditálunk. Ha valaki cseveg, beszél, lézeng, ide-oda figyel, 10 percet, 15 percet késik, ez így nem helyén való. Mindenkinek 8 órakor kell kezdenie. Az időnek rendkívül fontos szerepe van, minden egyes pillanat értékes számunkra. aztán a meditációs időszakok betartása. 8-tól 11-ig mindenkinek meditálnia kell, nem pedig úgy gondolkodnia, hogy most van egy kis időm, ültem egy órát, elég lesz. Most kimosom a ruháimat, aztán lezuhanyozok. Ezt csinálom, azt csinálom. Szó sem lehet erről. A meditációs idő az meditációs idő. Tegyünk erős elhatározást. Egy újabb erős elhatározás, hogy naponta 3 alkalommal, reggel 8 és 9 között, délután 2:30 és 3:30 között, valamint este 6 és 7 között, minden körülmények között a teremben tartózkodunk. Történjen bármi is, elhatározom, hogy nem hagyom el a termet. Testhelyzetemen változtathatok, az nem számít. Később majd, 3-4 nap múlva a testhelyzeten sem lesz szabad változtatni. Ettől ne ijedjünk meg már most, hiszen jelenleg változtathatunk a testhelyzetünkön. A lényeg az, hogy maradjunk a teremben. Az elhatározások, az erős elhatározások segítenek megerősíteni tudatunkat. Egy másik tudnivaló. Engedélyezett, hogy bárki, aki nagyon fáradtnak érzi magát, lepihenjen a szobájában, de ne maradjon fekve 5 percnél tovább. De amikor olyan jól érezzük magunkat fekve, azt mondjuk magunkban. Miért csak 5 perc? Lehet, hogy ez a szabály csak a tudatlan emberekre vonatkozik. Én elég értelmes vagyok, tehát nem fogok elaludni. Érzem, hogy tudatában vagyok a légzésemnek, hát akkor miért ne pihenjek? Legyen 10 perc. Még mindig tudatában vagyok a légzésemnek. Nagyon ügyes vagyok, legyen hát 15 perc. Aztán elálmosodunk, s fél óra elteltével már horkolunk. Aztán valamelyik szobatársunk látja, hogy horkolunk. Ez jó ötlet, én is ledőlök. Az egésznek horkolás lesz a vége. Az egész hálószoba egy horkoló hálószobává válik. Az egész meditációs központ pedig egy horkoló meditációs központtá válik. Azért vagyunk itt, hogy folyamatosan minden pillanatban ébren maradjunk és éberek legyünk. Ezért ne feküdjünk tovább, mint 5 percet. Aztán újra üljünk, egyre többet dolgozzunk ülőtest helyzetben. Egy másik kockázat, egy másik veszély gyakorlásunk e szakaszában az, ha valaki a szabad levegőn dolgozik, nem pedig a teremben vagy a szobában. Ha kint ülünk, és a szabad ég alatt a napsütésnek kitéve meditálunk, az nem válik hasznunkra. Később természetesen ez is lehetséges, ahogy a Buddha is egy fa alatt, szabad ég alatt kint a természetben vált Buddhává, de ez nagyon fejlett meditációs készség szükséges. Jelenleg viszont, ha kint meditálunk, az orrunkat vagy az orrunk alatti részt megérintő szellő megakadályozza, hogy saját lélegzetünk finom érintését tapasztaljuk, ezért tehát ne meditáljunk kint. Szünetek alatt természetesen kint lehetünk, de a meditációs órák alatt nem, mivel a csukott szemünkre eső erős fény miatt nem vagyunk képesek mélyebbre menni. Tehát mindig bent gyakoroljunk. Ez egy nagyon fontos szabály mindenki számára. Aztán egy másik veszély. Most, hogy itt töltöttünk 24 órát, tudjuk, hogy nincs vacsora. Amikor 11-kor az ebédünkért állunk sorba, talán már a vacsorára gondolunk. Itt nincs vacsora. Ahhoz szoktam, hogy egy egész tál ételt eszem ebédre, és egy egész tányérra a vacsorára. Itt pedig nem adnak vacsorát. Legjobb, ha most megeszem a vacsorámat is, ezért 2 tányérra leszem. Egyet ebédre, egyet vacsorára. Még a tanító is hangsúlyozza, hogy mindenki maga kell, hogy megvívja a küzdelmet, ehhez pedig fizikailag erősnek kell lennem. Legyen tehát 3 tányér. Ez veszélyes, így nem tudunk majd meditálni, így lehetetlen meditálni. Ha ahhoz szoktunk, hogy egy teli tányér ételt teszünk minden étkezésnél, most 3/4 tányérra legyünk. Gyomrunk 1/4 a nap 24 órájában mindig üres kell, hogy maradjon. Így jobban megy majd a meditáció. Ne töltsük meg tehát teljesen a gyomrunkat, annak túltöltése pedig nem is jöhet szóba. Tartsuk gyomrunk 1/4 mindig üresen. Ez segítségünkre lesz. Egy újabb, nagyon fontos figyelmeztetés, a teljes csend betartása. Egy egész napon át gyakorolva mindenki láthatta, hogy tudata mennyire locsogó. Állandóan fecseg, fecseg, fecseg. És akkor még beszélni is kezdünk valakihez. Természetesen, ha bármilyen problémánk van a technikával kapcsolatban, tisztázhatjuk azt a tanítóval. Más szervezési kérdéseket illető problémával kapcsolatban pedig a menedzserre válthatunk néhány szót. De egymás között nem lehet beszélni, és semmilyen másfajta kommunikációt sem folytathatunk, beleértve a testbeszédet és az arcjátékot is. Mindenki maradjon önmagán belül, hiszen a belső valóság oly fontos számunkra. Egész életünkben kifelé fordultunk, most viszont megtanuljuk, hogyan szemléljük a bensőnket. Ha valaki egy másik résztvevővel kommunikálna, saját magának okozna ezzel problémát, hiszen ilyenkor a fecsegő tudat újabb témát kapna a locsogásra. Ha beszélünk valakivel, majd újra meditálni kezdünk, ezek a gondolatok visszatérnek tudatunkba, és megzavarják azt. ezáltal számos kapcsolódó és idegen gondolat jelenik meg majd. Ezzel problémát okozunk saját magunknak, és nem csak magunknak, hanem a társunknak is, akivel beszéltünk. Mikor beszélünk, nem a falakhoz vagy a fákhoz szólunk. Bárkihez is szóljunk, az csak egy másik meditáló lehet, és fecsegésre alkalmas témát adunk neki. Ha fecsegni kezdünk, azzal más meditálóknak is problémát okozunk. Két ember fecsegése oly sok meditálónak okoz problémát, ezért tehát ne beszéljünk. Tartsuk be a teljes csendet, és ezáltal felismerjük majd jótékony hatását. A csend egy másik dolog miatt is fontos. Tegnap fogadalmat tettünk 5 szabály betartására. Egy kivételével nagyon könnyű betartani az összes szabályt. Nem ölni, nem lopni, nem folytatni szexuális tevékenységet, stb. A kivétel a nem hazudni szabály betartása. Ha bármikor beszélni kezdünk, a régi szokások miatt felnagyítunk dolgokat, elhallgatunk valamit, és már meg is szektük a sílát. Ha az 5 alapkő közül csupán egy is meginog, gyenge lesz a meditációnk, ezért ne beszéljünk hát. Tartsuk be a csendet, a teljes csendet, és meglátjuk, hogy az milyen sokat segít. Egy újabb, nagyon fontos dolog, hogy ne keverjünk semmit ezzel a technikával. Erre a 10 napra adjuk át magunkat teljesen ennek a technikának. 10 nap múlva mindenki a saját maga mestere lesz, de erre a 10 napra ennek a módszernek adjuk át magunkat, ne keverjünk hát vele semmit. Lehet, hogy valaki mégis így gondolkodik. Olvastam valamit, ami szerint így kell csinálni a vipassánát. Ezek pedig azt mondják, hogy amúgy. Ezek azt mondják, hogy a szatipatána ilyen. Vagy az én tradíciómban mantrázáson, vizualizáción, képek megjelenítésén alapuló meditációt folytatunk. Miért ne csinálhatnék egy kicsit ebből, egy kicsit abból? Ez veszélyes, nagyon veszélyes és kockázatos. Egy példa. Volt egy ember, aki megszokta, hogy fehér lován lovagol, saját fehér lován. Aztán egyszer kap egy másik lovat, egy fekete lovat, és valaki azt mondja neki, próbáld csak ki ezt a fekete lovat, nagyon jó ló. Ő pedig azt válaszolja, rendben van, kipróbálom, de csak a saját lovammal együtt. Egyik lábammal az én lovamon, a másik lábammal a te lovadon, hadd próbáljam hát meg. Ez így veszélyes. Más valaki megszokta, hogy saját motorcsónakjával utazik. Valaki felajánl neki egy másik csónakot, egy nagyon kényelmes és gyors motorcsónakot. Rendben van, kipróbálom, egy lábbal az én csónakomban, egy lábbal a te csónakodban. Ez még veszélyesebb. De még ennél is veszélyesebb egyik lábbal ebben a technikában, a másik lábbal pedig egy másik technikában lenni. Ebben a 10 napban ne csináljuk ezt. Saját biztonságunk érdekében kizárólag az utasításoknak megfelelően dolgozzunk. Ismételt figyelmeztetések ellenére voltak esetek, amikor valaki tudatlanságból nem hallgatott ránk, és olyan nehéz helyzetbe került, hogy még a tanító is nehezen tudta kihozni belőle. Tehát ne csináljuk ezt. Ha valami akaratlanul történik, azzal nem tehetünk semmit. Lehet, hogy a múltban egy bizonyos szót ismételgettünk, vagy esetleg vizualizáltunk, és a múltbeli szokás miatt a légzéssel párhuzamosan megjelennek ezek. Amikor ezt észrevesszük, mondjuk azt magunknak, hogy nem, ebben a technikában nincs szóismétlés, nincs vizualizáció. Ezáltal kilépünk belőle. Majd ha újra kezdődik, újra kilépünk belőle. Semmi rossz nincs ebben, semmilyen veszéllyel nem jár. Viszont ha szándékosan elkezdjük keverni a technikákat, az mélyen a bensőnkben keveredést okoz és problémákat eredményez. Ne vállaljunk hát semmiféle kockázatot. Ne kíséreljük meg a kijelölt terület átlépését sem. A tanfolyam területe jól láthatóan ki van jelölve. Saját biztonságunk érdekében maradjunk tehát a kijelölt területen belül. Figyeljünk arra, hogy minden pillanatot kihasználjunk. A fennmaradó 9 nap nagyon fontos mindenki számára, ha az instrukciókat követve dolgozik. A 10. napon majd felismerjük, hogy ez a 10 nap valóban életünk figyelemreméltó 10 napja volt. De ez csak akkor fog megtörténni, ha folyamatosan gyakorlunk. Használják ki hát a lehető legjobban az időt, használják ki a lehető legjobban ezt a lehetőséget, használják ki a lehető legjobban ezt a helyet, használják ki a lehető legjobban ezt a nagyszerű technikát, a csodálatos dammát, amely oly tudományos, szektamentes és észszerű. Használják ki mindezt a saját javukra, a saját hasznukra, hogy megszabaduljanak a rabságból, hogy megszabaduljanak a bilincsektől, a tudatlanság, a sóvárgás és az elutasítás láncaitól, annak érdekében, hogy élvezhessék az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot. Élvezzék hát mindnyájan az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot. Egy kis magyarázat az új tanítványok számára. Ahogy észrevették, és ezt tapasztalni fogják a későbbiekben is, amikor ezt a három szót háromszor egymás után éneklem,
Bhavatu sabba mangalam.
A végzett tanítványok ekként válaszolnak. Szádu, szádu, szádu. Ne úgy tekintsék ezt, mint egy rítust vagy rituálét, értsük meg, mit is jelent ez. A Vipassana technikája szerint, ahogy fejlődik benne az ember, ha valaki üdvös cselekedetet hajt végre, mely jó magának és másoknak is fizikai és tudati szinten egyaránt, amikor megtörtént ez a jó cselekedet, akkor szeretetet, odaadást és jó akaratot fejleszt ki mások irányába. Eredményezzen a jó cselekedetem mások számára is jót. Tehát Bhavatu Sabba Mangalam. Legyen minden lény boldog. Legyen minden lény boldog. Legyen minden lény boldog. Ekkor azok, akik hallgatják, szintén kifejlesztik magukban a szeretet, az odaadás és a jó akarat ugyanazon minőségét mások javára. Válaszuk, szádu, így igaz, így legyen. Egyetértünk jó kívánságaiddal, mi is azt kívánjuk, hogy legyen minden lény boldog. Ha kifejlesztjük magunkban a mások javát szolgáló szeretet és odaadás pozitív érzését, akkor mondhatjuk, hogy szádu, szádu, szádu. De ne tegyük ezt rítussá vagy szertartássá. Most pihenjenek körülbelül 5 percet, aztán kezdjük újra a gyakorlást. Most pihenjenek 5 percet.